Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Nem volt olyan hét, hogy ne emelkedett volna az üzemanyagok ára az elmúlt hónapokban. Már a régióban is kiemelkedően drágának számít a magyar benzin és gázolaj. Hogy mi ennek az oka és meddig tart az áremelkedés, erről beszélgetünk Tatár Mihállyal, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzőjével. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm.
A háború számlájára írható, hogy ennyire megdrágult az üzemanyag? Csak összehasonlításképpen, amikor a kormány bevezette az üzemanyag ársapkát, a benzin 506, a dízel pedig 512 forintba került. Most 650 és 670 forint körül alakul az ára. Hát legutoljára múlt év végén, vagy ez év elején alakultak hasonlóan az árak.
Igen, sőt, vannak már egyébként 700 fölötti árak is. Tulajdonképpen adva volt egy helyzet, amikor eleve túlzottan nagy kereslet volt az olajpiacon, és ehhez képest mesterségesen alacsony termelés.
Ez a COVID miatt volt?
Igen, a COVID-járvány idején az összes olajtermelő visszafogta a termelését, hiszen nem volt szükség annyi olajra sem az iparban, sem a lakosság által, és gyakorlatilag az olajárak bezuhantak egy ilyen 30 dollár körüli, ma már ilyen teljesen sokkolóan alacsony szintre. Most már majdnem 100 dollár, mert ugye a COVID után elkezdték a termelők újra bénítani a termelést, de nem tudtak lépést tartani a megugrott kereslettel, ahogy újraindultak a fejlett gazdaságok, újraindult az ipari termelés, és a közlekedés is. Ez nyilván magával hozta azt, hogy hirtelen rengeteg benzinre és dízelre volt szükség, és ugye az olajpiac, az olajtermelés az egy ilyen lassabban működő valami, ott vas van, ott mindenféle gépek vannak, át kell állítani a berendezéseket, be kell ruházni, nem tudott lépést tartani ezzel a hirtelen váltással, és nagyon gyorsan 70 dollárra emelkedett az olajnak az ára. És egy darabig úgy tűnt, hogy egyébként ez így normalizálódni fog, hiszen a piac magára talál, egyensúlyba kerül a kereslet és a kínálat, és akkor jött 2022 és Ukrajna.
A háború.
A háborúnak egy ilyen érdekes vetülete volt, hogy azonnal kitört a pánik, ugye ha visszaemlékszünk 2022 februárjára, akkor az első kérdés, ami a piacokban megfogalmazódott, az volt, hogy lesz ebből például a világháború. Mi az oroszok célja, mit fog lépni az Egyesült Államok? Ilyenkor az történik, hogy azonnal villámgyors, pánikszerű mozgások történnek a tőzsdéken és a nyersanyag árakban. Ugye a bizonytalanságot nagyon nem szereti a piac, ezt ugye spekulációval reagálja le, és akkor egy nagyon rövid idő alatt majdnem 130 dollárig emelkedtek az olajárak. Ez majdnem történelmi csúcs volt. Gyakorlatilag egy néhány hét alatt előállt egy olyan helyzet, hogy egyébként az összes árupiacon ez történt, tehát ez történt a búzában, ez történt a gázpiacokon, amire jól emlékszünk, gyakorlatilag az összes nyersanyagpiacon. Előállt egy ilyen pánik közeli helyzet, senki sem tudta, hogy mi fog történni, viszont azt mindenki tudta, hogy ez egy olyan háború lesz, ami nagyon nagy kockázatokkal jár a gazdaságra nézve.
És akkor mindenki elkezdett nagy mennyiségben üzemanyagot vásárolni, mert hát ki tudja, mi lesz?
Egyrészt, illetve ilyenkor a legrosszabbra készülnek a kereskedők és a befektetők is. Például rengeteg aranyat vásároltak, hogy védjék magukat a kockázatok ellen, illetve aki sejtette, hogy egy nagy globális háború esetén olajhiány lesz, az még több olajat vásárolt, hogy védje magát.
Aztán jöttek a nyugati szankciók Oroszország ellen. Az még egyet dobott az üzemanyagárakon?
Alapvetően előállt ez a 130 dolláros pánikszerű helyzet, amivel ugye tudta az Egyesült Államok és az EU is, hogy valamit kezdenie kell, hiszen ez egy olyan olajárszint, ami konkrétan megbénítja a gazdaságokat. Tulajdonképpen két választási lehetőségük volt. Az egyik lehetőség az volt, hogy ugyanazt csinálják, mint mondjuk az öbölháború idején, hogy megnyugtatják a piacokat, bátorítják azt, hogy felfusson a nyugati termelés, és lehetőleg minden diplomáciai lépést abba az irányba visznek tovább, hogy lehető legnagyobb legyen a termelés, és ezáltal visszazuhanjanak az olajárak az eredeti szintre. A másik lehetőség az volt, és végül is ezt választották, hogy Oroszország, hogy is mondjam, gazdasági szétverésének az irányába kell menni, tehát lehetőleg az orosz állami bevételeknek a felét nagyjából az energiahordozók adják, és ebből következett a logika, hogyha nem engedik meg az oroszoknak, hogy olajat adjanak el, akkor az oroszok képtelenek lesznek folytatni az ukrán háborút. Azt azért ők is érezték, hogyha hirtelen kicsukják a piacokról a hatalmas mennyiségű orosz kőolaj exportot, az viszont lehet, hogy pont az olajárak csökkenése ellen fog hatni, ezért megpróbáltak egy olyan középutat találni, hogy jó, mégiscsak legyen orosz olaj a piacokon, de azért nehogy már ezen komoly bevételeket tudjanak elérni. És itt ehhez hozzákapcsolódik az egyébként, ami már egy geopolitikai kérdés, hogy ugye az Egyesült Államok folyamatosan azt kommunikálta a háború előtt, hogy az orosz gazdaságot meg fogja semmisíteni a szankciókkal, hogyha Oroszország megmeri támadni Ukrajnát. Most mivel az oroszok különösebb, hát hezitálás nélkül megtámadták Ukrajnát, hogyha ezek után nem tesznek büntető lépéseket az amerikaiak, akkor ugye az amerikai tekintély csorbul meg, és akkor felvethető a kérdés, hogy ja, hát ez csak egy ilyen üres beszéd volt, akkor mi lesz, akkor mondjuk,
bárki
hogyha...
Bárki tehet hasonlót.
Igen, mi lesz, ha Kína nekiesik Tajvannak, akkor mi lesz ezekkel a fenyegetésekkel?
Muszáj volt bevezetni a szankciókat.
Legalábbis az Egyesült Államok úgy érezte, hogy muszáj, utólag belegondolva nem biztos, hogy pont az olajpiac volt ez a legjobb terep erre. Úgyhogy ennek megfelelően elfogadtak egy, illetve végigvittek az Egyesült Államok, az EU és a szövetségeseik, Kanada, Japán, Svájc, Ausztrália egy nagyon durva és radikális olajpiaci beavatkozást, ezek a szankciók. Itt fontos megjegyezni, hogy ilyenekre még nem volt példa, tehát igen, kisebb országok, geopolitikai kisebb országok, mint Irán vagy Venezuela esetében igen, de hogy ezt egy olajpiacon ilyen meghatározó termelőnél, mint Oroszország, ilyenre még sosem volt példa. Ugye először is betiltották a teljes orosz olajimportot, tehát szigorúan tilos Oroszországból olajat importálni. Néhány átmeneti kivételt meghagytak, de ezeket így átmentinek gondolták, mert ugye a terv az volt, hogy az oroszok úgysem bírják ezt sokáig. Gyakorlatilag megbénították az orosz vállalatokat olajipari szankciókkal, attól kezdve, hogy milyen berendezéseket tud importálni egy orosz olajvállalat, odáig, hogy tud-e tranzaktálni különféle devizákban a bankrendszeren keresztül. És volt még egy lényeges szempont itt, hogy Amerika rendelkezik a úgynevezett stratégiai olajtartalékkal. Ezt ugye a 70-es éveknek az olajválsága idején építették fel. Ez egy hatalmas 650 millió hordós olajkészlet. Úgy képzeljük el, hogy vannak konkrét ilyen barlangrendszerek az Egyesült Államokban, amik tele vannak olajjal, és ezeknek az a feladata, hogy egy ilyen végső válsághelyzet esetén az Egyesült Államoknak legyen tartalék olaja, olyan olaja, amit nem a nemzetközi piacokról kell beszerezni. Nagyon ritkán használtak fel belőle korábban az öbölháború idején jelképes mennyiségeket, hurrikánok idején jelképes mennyiségeket, hogy elkerüljenek egy ilyen olajpiaci pánikot. Ezúttal azonban nekiálltak hát ilyen ipari méretekben intervenálni ebből az olajkészletből. Gyakorlatilag olyan mennyiségben szabadítottak fel olajat ezekből a készletekből, amivel az egész világpiacon az olajárakat le tudták nyomni.
De ezt csak a saját piacukra engedték, vagy a nemzetközi piacokra is jutott ebből?
A kettő között nincs éles különbség, mert ezek összekötött piacok, tehát hogyha az Egyesült Államokban a bizonyos leszállítási pontokon valaki lefelé nyomja az árakat, akkor az azonnal átgyűrűzik a világ összes többi piacára is.
Tehát akkor ez valamelyest leszorította az árakat, és aztán még ott volt az olajársapka, és ez is faragott az árakon.
Igen, bevezették az olajársapkát is. Ugye ez az a különös kompromisszum, hogy Oroszország lehetőleg ne tudjon exportálni olajat, de azért mégse tűnjön el az orosz olaj a piacokról. Ennek az volt a lényege, hogy nyugati szolgáltatók csak akkor foglalkozhatnak orosz olajjal, akkor adhatnak rá szállítási szolgáltatásokat és bankgaranciákat, hogyha például több ilyen kitétel van, az Urál típusú olajnak az ára az $60 alatt van. Ugye ettől sapka, hogy nem lehet többért árulni ezt az olajat. És akkor egy darabig egyébként maga az olajpiac is bizonytalan volt abban, hogy ez hogy fog működni. Viszont mivel folyamatosan történt ez az olajfelszabadítás az amerikai stratégiai tartalékból, ezért volt egy ilyen átmeneti időszak, amikor úgy tűnt, hogy ez esetleg működhet. És ekkor az olajárak szépen vissza is korrigáltak $65 szintig, amiben egyébként szerepet játszott az, hogy felismerték a piaci szereplők, hogy ebből nem várható világháború. Azért az is egy szempont, hogy a legrosszabb félelmek nem váltak valóra, Ukrajnán belül maradt ez a konfliktus.
Mikor korrigált az üzemanyagok ára? Ez valamikor idén, tavasz környékén volt?
Évvégén már látszott, hogy ez az ársapka rendszer hogy van elképzelni, és fokozatosan a tavaszi hónapok alatt. Viszont ugye tartósan ez a rendszer, ez nem tudott működni, és ennek nagyon konkrét okai vannak. Ugye ott van az első, hogy ott van a termelői oldal. A termelői oldalon, ugye az OPEC-ről beszélünk, két legfontosabb tagja, az pont Oroszország és Szaúd-Arábia.
Ez az olajtermelő országoknak a tanácsa.
Igen. Akiknek ugye egyébként sem gazdaságilag nem érdekel egy alacsony olajár, az pedig végképp nem érdekük egyébként, hogy az Egyesült Államok az alacsony olajáron keresztül nyerje meg a háborút Oroszország ellen. Ugye Oroszországnak természetes módon nem érdeke, tehát ők amúgy is érdekeltek voltak a kitermelés csökkentésében, de ott volt Szaúd-Arábia is, amelyik számtalan ponton egyébként súlyos konfliktusokban van az Egyesült Államokkal. Ennek egyébként nagyon sokféle oka van, van egy ilyen személyes, rendkívül rossz viszony is Biden elnök és a szaudi koronaherceg között, de vannak súlyos geopolitikai konfliktusaik is, úgyhogy azt kell mondanom, hogy egy kicsit naivitás volt azt várni az Egyesült Államok részéről, hogy hogy is mondjam, kifizetik majd ennek az olajháborúnak a költségeit. Tulajdonképpen az OPEC egész egyszerűen nekiállt szabotálni ezt az egész olajpiaci hadműveletet, és például amikor Biden elnök tavaly elutazott Riádba, hogy megkérje a szaudiakat, hogy növeljék a kitermelést, hogy ezzel lefelé, még jobban lefelé menjen az olajnak az ára, akkor az OPEC az úgy döntött, hogy inkább pont, hogy 2 millió hordóval visszafogja a termelést. Ezt nehéz udvariasan kifejezni, de ez egy ilyen határozott iránymutatás volt az Egyesült Államoknak, hogy mit gondolnak a politikájáról.
Nyilván felverte akkor az árakat.
Igen, gyakorlatilag attól kezdve kezdődött, hogy a lassú lefelé szivárgás az olajárokban megállt, és helyette viszont tempósan elkezdtek emelkedni. Volt egy másik súlyos probléma az egész koncepcióval, hogy a olajárakat mesterségesen lenyomják, és ez pedig a világgazdasági kereslet volt. A világgazdasági keresletről azt kell tudni, hogy folyamatosan és megállíthatatlanul növekszik az Egyesült Államokban és Európában, ahol ugye most már minden a klímasemlegességről szól, az olajkereslet mondjuk úgy, hogy stagnál, helyenként csökken, utána kicsit visszakorrigál, de ugye egy ilyen nagyobb időtávon nézve változatlan. Viszont a világ nagy része az már nem az Egyesült Államokból és az EU-ból áll. Tehát, hogyha megnézzük például azt, hogy Indiában 1,4 milliárdan élnek, és minden évben megépítenek egy London méretű várost. Mindenféle statisztikákat lehet egyébként olvasni, hogy a hiányzó modern épületek Indiában, azoknak a 75%-át most kell megépíteni a következő 20 évben. Úgyhogy lehet sejteni, hogy ehhez mennyi út kell, vezeték, jármű. Kína ugyanez, adva van egy technikailag már teljesen modern, hatalmas gazdaság, és még mindig az alacsonyabb életszínvonal miatt 5-öd annyi olajat használ föl naponta, mint az Egyesült Államok. Egyébként India 15-öd annyit. És akkor sorakozik a többi dinamikusan növekvő népességű ország Brazíliától elegészen Pakisztánig. Nekik nagyon-nagyon sok olajra van szükségük. Elmennek a nemzetközi csúcstalálkozókra, meghallgatják azt, hogy itt mindjárt nagy zöld átállás jön, és nem lesz szükség fosszilis energiahordozókra, bólogatnak, mert akkor megkapják a támogatásokat. Egyébként pedig folyamatosan veszik az egyre több olajat. És ez látszik is onnan egyébként, hogy Kína és India is rekordmennyiségű olajat vásárol, és finomít az olajszankciók bevezetése óta.
Hiszen és hát Oroszországtól vásárolnak.
Rengeteget vásárolnak Oroszországtól, és mindenki mástól is, hiszen nekik nem az a legfontosabb problémájuk, hogy hogy is mondjam, az orosz kormány meghátráljon, hanem hogy hogyan tudnak hosszú távon biztonságos beszállítókat találni. Egyébként érdemes megjegyezni, hogy a spanyol, a brit és a francia üzemanyagfogyasztás is rendre 15, 8 és 20 éves csúcspontra került, ahogy ugye kijöttünk a Covid-ból, és az emberek megint elkezdtek autózni. Úgyhogy itt voltak koncepcionális hibák ezzel az olajháborús tervvel.
Ez a Geotrendek.
Az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Tatár Mihály, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője, akivel arról beszélgetünk, miért és meddig drágulhatnak az üzemanyagok. Akkor a világ más részein is az egekbe szökött a benzin és a dízel ára, tehát mindenhol problémát jelent ez?
Abszolút, ugye mindenhol alapvetően a benzin ára az a nyersolaj árához és a helyi devizához van valahogy bekapcsolva. Nyilván minden rendszer egy kicsit más, de előbb-utóbb le kell követni ezeket. Az Egyesült Államokban jellemzően a leggyorsabb ez a begyűrűzés, tehát ott már, ahogy az elmúlt hónapokban 30%-ot emelkedett az olajár, ott ugyanúgy ment vele a benzin is. Gyakorlatilag most már 4 dollár egy gallon, a történelmi csúcs 5 dollár, de az egyébként az ukrán háborús pánik csúcs volt, úgyhogy ott súlyos politikai problémák várhatóak jövőre az elnökválasztáson, hogyha addig nem sikerül ezzel kezdeniük valamit. Japánban, ami a világ egyik leggazdagabb ország, és hát nem úgy képzeljük el Japánt, hogy ott tömegesen autóznak, ennek ellenére a kormány kétségbe esetten vezeti be az újabb és újabb, nem így hívják, de kvázi benzinársapka rendszereket, mert sem az ipar, sem a lakosság nem tudja kifizetni ezeket a benzinárakat. Rekordáron van a benzinár ott is.
Magyarországon a környező országokban tapasztaltnál is jobban drágultak az üzemanyagok. Én megnéztem, Csehországban olyan 600 forint alatt van a benzinár, a Lengyelországban 550 forint körül, Szlovéniában és Szlovákiában pedig 580 forint körül. A Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt szerdai kormányinfón beszélt arról, hogy mi ennek az oka, aztán a miniszterelnök is a pénteki rádióinterjújában, és ők azt mondták, hogy a drágulás mögött az áll, hogy az orosz importolaj tranzitdíját Ukrajna többször is megemelte. Valóban ennyire megemelték ezt a tranzitdíjat? Egyáltalán mi ez, hogyan működik?
Igen, ez gyakorlatilag úgy működik, hogy hány tonna olaj folyik át a csöveken, és ehhez van rendelve ez a tranzitdíj. Ez egyébként az ukrán tranzitdíj az 9 euróról növekedett 21 euróra, és hát egyébként várható, hogy tovább fogják emelni, miért ne emelnék. A horvátot pontosan nem tudjuk, mert az üzleti titok.
Ugye elvileg a horvátok is megemelték ezt a bizonyos tranzitdíjat, tehát nem csak Ukrajna.
Igen, ez hogy mondjam, abszolút nagyon kellemetlen és nagyon rossz időzítéssel is jön, hiszen gyakorlatilag jelenleg Washingtontól Tokióig és Budapestet is beleértve minden jegybank azon dolgozik, hogy leszorítsa az inflációt. Úgyhogy ez a mi szempontunkból ez egy különösen kellemetlen időzítésű fejlemény. Azért azt hozzátenném, hogy ha az olajár nem emelkedett volna közben 30%-ot, akkor nem lenne annyira, hogy mondjam, bicskanyitogató ez az emelés.
A gyenge forint is hozzájárulhat ahhoz, hogy nálunk drágább az üzemanyag?
Abszolút a dollár-forint árfolyam az benne van a benzinár képletében, tehát a nyersolaj és a hazai deviza az mindig benne van ezekben a benzin árazó képletekben, és ugye a dollár gyakorlatilag folyamatosan és megállás nélkül erősödik minden más devizával szemben, így a forinttal szemben is. Reméljük, hogy a forint innen már erősödni fog, az sokat segítene, hogy tompítsa az áremelkedést az olajpiacon.
Lehet a drágulás mögött egyfajta kereskedői hozzáállás, ügyeskedés, és ugye azt szokták mondani, hogy nyára mindig felmegy az üzemanyagok ára, mert akkor úgyis nagyobb a kereslet, többet utazunk, úgyis megvesszük a benzint, mert hát kell. Tehát volt valami ilyesmi is a 650 forintos benzinár mögött?
Hát nyilván ők is a legnagyobb profitra törekednek, tehát átvállalni nem fognak semmilyen áremelkedést, de azt azért fontos megemlíteni, hogy az ilyen háborús inflációs környezeteknek van egy ilyen lélektani oldala is, inflációs pszichének is szokták ezt hívni a szaknyelvben. Ez gyakorlatilag azt jelenti a napi szinten, hogy ha én kereskedő vagyok, akkor rögtön megpróbálom nem csak a jelenlegi inflációt beépíteni az áramban, tehát a jelen költségeit, hanem előre megyek, és hogyha látom, hogy a költségeim emelkedni fognak, akkor ezt már most beépítem az árazásomba. És ezért van az egyébként, hogy a jegybankok ennyire határozottan igyekeznek letörni ezt az inflációs spirált, mert hogyha ez egyszer beindul, és minden gazdasági szereplő hozzászokik ahhoz, hogy neki folyamatosan árat kell emelni ahhoz, hogy a növekvő költségeit ellensúlyozza, akkor ez sosem áll meg magától.
Meddig tarthat az üzemanyagok drágulása? Emlegette, hogy már 700 forintért is lehet venni. Januártól pedig egy uniós kötelezettség miatt emelkedik a jövedéki adó is, tehát emiatt is borsosabb lesz a benzin és a dízel ára. Mi várható a világpiacon?
Hát sajnos ennek a megoldása nem a mi kezünkben van. Jelenleg a Washingtonban érezhető egyfajta kétségbeesés, nem erre számítottak, sőt végképp nem számítottak arra, hogy egyébként az egész ennyire el fog húzódni. És most gyakorlatilag azt látjuk, hogy az addig elszigetelt és mindenféle szankciókkal izolált Venezuelát és Iránt próbálják meg mindenféle ígérettel és hát kedvezménnyel rávenni arra, hogy még tovább növelje a kitermelését. Ugye az amerikai termelés már csúcson van, azt nem nagyon van már hova növelni, úgyhogy innen nem várok pozitív fejleményeket, legfeljebb átmeneti fejleményeket. És ugye van egy másik probléma is, amit még csak érintettünk, hogy az Egyesült Államok és az EU is jelenleg teljes erővel a zöld átálláson dolgozik. Tehát van egy ilyen várakozás is a döntéshozókban, hogy ez az egész fosszilis energiahordozó, tehát olaj és gáz probléma, ez néhány éven belül magától megszűnik, hiszen minden elektromos alapú lesz majd. Ezzel ugye vannak súlyos problémák. Mondok egy érdekes példát, amit talán kevesen hallottak. Norvégiában most már évek óta az eladott autók 80%-a elektromos vagy hibrid autó. Ugye nagyon magas az életszínvonal, sokan megengedhetik maguknak. Ennek ellenére a norvég üzemanyagfogyasztás mindössze 10%-kal esett.
Miért?
Ez egy nagyon jó kérdés, és ugye benne van az is, hogy ennek ellenére, tehát az a zöld autóvásárlás ellenére az autók többsége még mindig régi benzines, de ennél is sokkal fontosabb, hogy van egy ilyen, hát ugye Európában már egyre kevésbé, de van egy ilyen iparnak nevezett dolog, ahol elsősorban nehéz járműveket használnak, teherautókat, munkagépeket, tömegközlekedésben buszokat, amik viszont jellemzően gázolajjal működnek. Ezek használják egyébként az üzemanyag legnagyobb részét. Ugye ezért van az, hogy amióta Kína segít Oroszországnak Ukrajna ellen, azóta a kínai gazdaság legalábbis a sajtóban minden héten az összeomlás szélén táncol. Ennek ellenére a kínai kőolaj finomítás az éppen történelmi rekordon van. 10 év alatt 30%-kal nőtt a finomításuk, és az olajfogyasztásuk, és most éppen történelmi rekordon van az olajfinomításuk is. Tehát alapvetően nagyon veszélyes ez az évek óta tartó gazdaságpolitika Washingtonban is és Brüsszelben is, hogy az olajkitermelőket igyekeznek, hogy is mondjam, megfékezni, és politikai eszközökkel akadályozni abban, hogy az olajtermelésbe fektessenek be, és inkább áttolni őket mindenféle zöld energia projektbe. Ne értsenek félre engem a hallgatók, én nagyon örülni fogok neki, hogyha 20 év múlva mindenfelé városi tömegközlekedésben elektromos autók, vagy hidrogénautók, vagy ki tudja mit hoz a jövő pálinka meghajtású autók lesznek, de arra számítani, hogy ez pár éven belül ki lehet kényszeríteni az iparból azt, hogy minden elektromos alapú legyen, miközben a nehéz gépek mind dízelen működnek, ez egyszerűen egy fantázia, amiről nagyon nehezen szakadnak le.
Tehát akkor jól értem, hogy a világpiaci folyamatok, vagy a geopolitikai folyamatok nem afelé mutatnak, hogy mérséklődjön az olaj, illetve az üzemanyagok ára.
Nem, abszolút ehhez különféle irányváltásokra lenne szükség, vagy a szankciós politikában, vagy a beruházás ösztönzésben.
Akkor mi lesz az inflációval? Mert ahogy utalt is, nagyon nem mindegy, hogy mennyibe kerül egy liter üzemanyag, hát ennek az ára beépül minden más termék, vagy minden más szolgáltatás árába. Ami aztán, hogyha nő az üzemanyagok ára, felfelé hajtja az inflációt, akkor megtorpan majd az infláció csökkenése?
Hát igen, sajnos azt kell mondanom, hogy az infláció nem klímasemleges, döntő részben azért az energiárak befolyásolják. Most az infláció számítás az egy bonyolultabb valami, de egy ilyen nagyon leegyszerűsítve, hogyha megnézzük, hogy 2022-ben 480 forint volt mondjuk a benzin, idén átlagosan meg mondjuk 630, akkor azt kapjuk, hogy nagyjából 30%-kal emelkedtek a hazai benzinárak. Érdekes módon a KSH szerint majdnem éppen ennyi a magyar infláció is. Tehát sajnos azt kell látnunk, hogy az olaj ára az minden gazdaságban döntően befolyásolja az infláció mértékét. Nyilván ezt lehet valahogy ellensúlyozni arra az oldalról, hogy a hazai deviza erősödik, akár arra az oldalról, hogy belenyúlnak a benzinnek az árazásába, de sajnos az irány az nem kedvez nekünk.
Tatár Mihályt, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzőjét hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.